Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége ezúttal is Lepp Tünde, akivel korábban már találkoztatok a podcastban, akkor könyvtárokról szóló regényeket és non-fictionöket is ajánlottunk nektek. Ezúttal pedig, mivel Tünde ennek a Mester és a Popkulcsajok stb. Podcastban rendszeresen olyan könyveket szoktatok ajánlani Brigivel, amik én ugye feel good könyvnek mondanám, vagy ilyen cozy hangulatú, ugye mind a kettő egy angol kifejezés, amik ilyen alapvetően jó hangulatú, olyan könyvek, amik feltöltenek, és arra szeretnélek kérni Tünde ebben az adásban, hogy néhányat ezek közül, a könyvek közül ajánlj nekünk, amik tényleg ilyen garantált jó érzéssel fogják. Tehát én nagyon rossz vagyok egyébként ebben. Tehát én, amikor olvasok könyveket, szerintem ilyen 80%-ban nyomasztó könyveket szoktam olvasni.
Pont fordítva, igen.
Lehet, hogy amúgy, mivel pont ez a január-február, ez amúgy is egy elég igen. depresszív időszak, tehát pont azért is gondoltam, hogy most beszélgessünk ezekről az ilyen műfajú, meg hangulatú könyvekről, mert szerintem mindenkire ráfér, aki nem tud mondjuk egy hónapra elutazni valamilyen, nem tudom, mediterrán, vagy egyéb, vagy távolabbi helyre, akkor legalább valamivel mégis hozzon egy kis napfényt, vagy egy kis vidámságot az életébe. Szóval lehet, hogy tényleg fordítani kéne nem is az arányokon, és nem a nagyon nyomasztó, nagyon depresszív, nagyon nem tudom, diszfunkcionális családok és minden rossz típusú regényeket kellene halmoznom, hanem inkább az ilyen műfajú könyveket. Az együtt, hogy azért nagyon sok kedvenc van nekem is ezek között. Lehet, akkor kezdeném is az egyik ilyennel, mert tudom, hogy te a mai napra ezt terbe vetted. Ugye Agatha Rézin sorozata, ami már nem is tudom hány könyvnél tart. Most már több nem lesz belőle.
Hát, ugye a MC Beaton, aki írta, legalábbis MC Beaton néven, mert őnek rengeteg álneve volt, igen. Amúgy 2019-ben halt meg, és a 34. könyv az most jelent meg 2022 őszén, legalábbis angolul,
aha.
És nem a 33., mert 32 megjelent magyarul is. Tehát már a halála után, hogy ezek most így megvoltak-e már?
Ja, aha, mint a John le Carré-nak
az ezüst fénye. Igen, amit... vagy pedig a Larson, ugye a...
Ja, Stieg Larsonnak a lenném, igen.
Igen, hogy megvoltak-e már valamennyire félkész állapotban, és csak be kellett fejezni, vagy hogy történt, de lényeg az, hogy a 33. Agatha Rézin könyv ez most októberben jelent meg angolul, és nálunk is tavaly a 32. Az megjelent még, és ez mind a kettő már két évvel azután, hogy a maga a szerző meghalt, de ő is van 90 éves körül igen, volt, tehát igen. Ugye azért elég hosszú.
Ami nagyon érdekes az Agatha Rézin sorozatban, hogy ugye ezeket ő angolul az első részt szerintem olyan 20-30 éve írta, tehát csak igen. Nálunk jelentek meg ennyire későn, igen. Ugye 15-20 évvel később a sorozatnak a kötetei, de ő a 90-es években írta. Ugye ez azért az érdekes, hogy bár ugye annyira nem könnyű felfedezni a könyvekben ennek a nyomát, tehát nincs, nem annyira egyértelmű az, hogy most nem tudom, nincs mobiltelefon, vagy ja. Hogy, tehát az egész, tehát a sztoriból, meg a fordulatokból nem szembetűnő az, hogy itt most egy ilyen nagyon régi, régen írt történetről van szó. És azoknak szoktam még ajánlani, akik ugye a Richard Osmannek a Csütörtöki Nyomozó klubját szeretik, mert az a fajta ilyen nagyon nyugis, vidéki életérzés, és mellé még ezek tehát a nagyon humoros nyomozás, és az a fajta krimi, ami nem ez a skandináv, nagyon nyomasztó, igen. Nagyon véres, és nem is az a horrorisztikus.
Igen. Tehát ezek a cozy mystery-k.
Abszolút, igen.
Ezek is otthonos, amit ugye Agatha Christie teremtett meg, tehát ugye az Agatha Rézin, valószínűleg nem is véletlenül lett Agatha Rézin a főhősnek a neve, hanem Agatha Christie nyomán
abszolút egy tisztelgés biztos az Agatha Christie előtt, de ez tényleg egy olyan sorozat, ami hihetetlenül cuki.
Igen, igen. És ugye, neki nagyon sok egyéb sorozata is van, magyarul is elkezdett megjelenni, a másik az a Hamish Macbeth, ami meg egy skót rendőrnyomozó Skóciában, mert ugye az Agatha Rézin az Cotswoldban játszódik, igen. Ugye a Anglia egyik legfestőibb környezetében, és ez ilyen kisvárosi, mint
ez a kisvárosi gyilkos.
gyilkosságok, csak megír, csak így egy könyvben, tehát itt is elég sokan vagy a, ugyanúgy, mint a gyilkossorok, tehát kisváros, és ott van a bocsinált a nyomozó. Egyébként ez a cozy mystery, ez egy hatalmas műfaj, tehát rengeteg cozy mystery van, Angliában is, Amerikában is, különböző rengeteg könyvtáros, könyvesboltos, kisvárosban játszódó, ahol valami különleges volt,
könyvklubos,
igen, a könyvklub körül, van. Akkor van olyan, ami ilyen régi könyvekről szóló, de van macskakávézós és kötőklubos, tehát mindenféle van. És egyik se olyan, hogy három rész, nem? 23 igen, rész, tehát igen. Úgy indulnak, hogy 23 rész már mindegyikből van. Valamiért nálunk, annak ellenére, hogy Agatha Christie-nek mekkora sikere van, a Agatha Raisin-nek is mekkora sikere van,
igen.
Nagyon kevés egyéb sorozat van, amit így
nekem is vissza, nagyon fura ez, hogy egyébként amik megjelennek, azok mind nagyon sikeresek.
Igen.
Tehát nem azon, hogy akkor ezzel mondjuk így befutcsol a sorozat, igen. Meg a rossz választás a bármelyik kiadótól, aki ezt ki adja. És ezért is furcsálom, hogy nem hódított nagyobb teret Magyarországon, mert abszolút azt látom, hogy amik viszont megjelennek, azok mind sikeresek.
Mind sikeresek, tehát ott vannak a könyvesboltokban, a könyvtárokban is rengeteget kölcsönzik őket, úgyhogy igen, tehát az Agatha Raisin, ráadásul ugye Agatha Raisin azért előbb jelent meg, mint hogy elkezdődött volna a sorozat is, mert ugye tévésorozat is van belőle. Tehát Agatha Raisin az abszolút ő a siker.
Ami jó ezekben is. Még, hogy oké, hogy ugye nagyon régóta tartó sorozat, de persze az a legjobb, hogyha az elejétől haladunk sorrendben, de általában azért úgy vannak megírva, hogy be lehet kapcsolódni. Bárhol. Persze van, amit nem fogsz úgy, vannak olyan poénok, amiket nem fogsz annyira érteni, mert nem tudod, hogy milyen volt mondjuk az Agatha volt férjével, vagy a valamelyik férjével a kapcsolat, vagy ugye az egész karrierjével, vagy a munkatársaival. Tehát sok olyan dolog van, amiből, hogyha nem az elejétől olvassuk, akkor mondjuk abból kimaradunk azokból a poénokból. De maga a krimiszál, az mindegyiknél úgy van, hogy egy önálló sztori, tehát minden regényben egy bűneset van, vagy valamilyen rejtély, amit meg kell oldani, hogy ezek általában mindig gyilkosságok, vagy valamilyen halálesethez kapcsolódó rejtély, aminél, ugye az Agatha Raisin esetében egy amatőr nyomozóról beszélünk, ugye ő egy PR menedzser volt, egy ilyen londoni nagymenő PR-os, aki vidékre között, és ott rájön, hogy neki ez egyrészt nem pálya, ez a vidéki élet, de aztán mégis megtalálja azt, amitől viszont hivatását. Neki így ez működni tud.
Igen. Igen, ha én is megvetnél pedig
ott egy profi.
Profi. De ott se durvák a bűnügyek, mert ugyanúgy ilyen
nincsenek nagyon-nagyon naturalisztikus leírások, az nem kellett.
Meg a motivációk
se
annyira
igen.
Durvák, igen.
Tehát itt azért nem az ilyen nagyon durva lélektani krimikről, meg a társadalom elemzésről szól, meg igen. A különböző ilyen osztály. De azért ezzel együtt, amit én imádok ezekben, az Agatha Raisin, vagy a Hamish Macbeth sorozatban is, tehát ugye az M.C. Beaton könyvekben, meg ugye az Osman könyvekben is, az a nagyon szatirikus humor, tehát igen. Amivel egyébként totál kifigurázza, és ugye folyamatosan ilyen nagyon poénos beszólásokat olvasunk végig, meg az egész leírás is olyan egy-egy karakterről, meg helyzetről, ami nagyon jó, tényleg az a tipikus angol humor.
Igen. És hát ugye ennek a nagyasszonya, ugye az Agatha Christie és az ő történetei, meg az ő fő nyomozó párosai, vagy nyomozói, nem párosok, nem csak párosok vannak, van egy-kettő olyan is, de ugye akár a Miss Marple történeteket, akár a Poirot történeteket nézzük, és ezeknek most tényleg itt van a reneszánszuk, tehát ahogy Richard Osman regényei, azok abszolút innen táplálkoznak, elég, ha csak mondjuk a törbeejtve filmekre gondolunk.
Igen, igen.
Ők is, mind a kettő, tehát mind a törbeejtve, mind az üveghagyma abszolút az Agatha Christie előtt tiszteleg, úgymond, és És most jelent meg nemrég, amire én szintén nagyon kíváncsi vagyok, hasonlóképpen Kisvárosi gyilkosság, csak abban még van egy olyan különlegesség, hogy nem ilyen egyenes vonalú történet, hanem ilyen levélregény.
Igen, ez e-mailek, meg
leírások, meg tudom, ilyen gépelteke dolgokon keresztül derül
chat,
ki ez a
igen,
chat. Ez a Janice Hallett-nek a Színjáték című
igen, ez
regénye.
Frissen jelent meg, és én ezen csodálkoztam is, hogy nem jelent még meg korábban, ugye ezt szerintem Angliában tavaly vagy tavaly előtt
igen,
jött
most
ki, és óriási siker volt Angliába, tehát nagyon jó kritikákat kapott, igen, nagyon jó visszhangja volt, és mert hogy pontosan azért, mert nagyon eredeti az a forma, hogyan az egész nyomozás, meg az egész sztorit megismerjük. Ez egy ilyen kisvárosi dráma, ilyen színjátszókör, igen, ilyen amatőr színjátszókör, körül zajlik, és tényleg az, ahogyan, ugye, hogy nem rendes leírásokat, vagy nincs egy ilyen mindentudó, vagy egy egyes személyes személyű narrátor, hanem tényleg az, hogy e-maileken, meg SMS-ek, meg csetek, meg ezeken keresztül ismerjük meg a szereplőket, és ez tényleg nagyon eredeti.
Igen, úgyhogy remélem nagy siker lesz, és aztán most jön ki a második része, mármint, hogy a következő regény a Janice Hallett-nek angolul is, úgyhogy valószínűleg majd akkor lehet majd azt is magyarul olvasni. Hát az is lesz ilyen izgalmas. Úgyhogy a cozy mysteryk azok mindenképp olyanok, amik így... Mert ez a cozy mysteryk kicsit olyan, mint a romantikus regények, hogy úgyis tudod, hogy megfejtik a gyilkosságot, és elégedett leszel a végén a megoldással. És még esetleg egy kicsit meg is dolgoztatják a szürke állományodat.
Én általában az nyaralásra, meg a repülőutakra szoktam ilyet vinni, mert tökéletes kikapcsolódás erre, és erre a pár órára, mert ezek azért általában ilyen pár óra alatt elolvasható sztorik, tehát nem ilyen 400-500 oldalas féltéglek, és ugye az egyébként valamiért az angol szász irodalomhoz kötődik ez, tehát amerikai és angol.
Igen.
Más, nem tudom, hogy azért, mert hogy a skandinávoknak megvan a saját műfajú krimije, és ők már az, tehát ilyen különböző kategóriákba lehet osztani embereket, vagy beskatujázni különböző nemzeteket pontosabban, és akkor mindenkinek megvan a maga hangulatú, nem tudom, a védjegyévé vált ilyen krimi műfaj. Más országban most nem tudnék hirtelen mondani ilyet, ami ennyire jellegzetes.
A franciáknál a Megré.
Igen, a Megré. De ugye ott is az, hogy ez egy szerző, de nem tudok még mellé mondani, nem tudom, többet, mint ami mondjuk a Agatha Christie, vagy a Dorothy L. Sayers, vagy más szerzők. Itt érdekes nagyon, hogy tényleg ez annyira... Lehet, hogy van más nyelveken írodott hasonló műfaj is, csak azok nem tudtak ennyire világhírűvé
válni. Igen, mert hogy nem fordították
válni,
le őket.
És nyilván ugye nem annyira vonzó mondjuk a kisebb kiadóknak belevágni, mert hogy nem annyira ismertek.
Igen. Nálunk mondjuk szerintem annak voltak ilyen próbálkozások, tehát ugye olasz krimiket is, spanyol krimiket is fordítottak
egyébként
le.
Egyébként van olasz tényleg most, hogy mondod.
Kabajáról?
Igen.
Na minden esetre, de ezek a cozy mysteryk, ezek mindenképpen minden származnak. Mert ez egy egész ilyen kis otthonosság. És
ez a kisvárosi feeling, ez teljesen.
Ez abszolút ugye minden Angliából ered. Meg ez a vidék, és akkor ott vannak a fura emberek, akik viccesek, meg ilyen elképesztőek, és akkor át is térhetünk akár más stílusú regényekre, például ugye a P.J. Woodhouse regényeire, ami szintén, ha angol humorról, ha szórakozásról van szó, akkor egyértelműen lehet ajánlani bármelyik P.J. Woodhouse regényt, akár a sorozatokból, akár csak akár a Jeeves and Wooster, akár a P. Smith, de csak úgy a magában bármelyik regény. És ez is olyan, hogy elolvasol egyet, akkor nem kell sorrendben olvasnod, tisztában vagy a jellemekkel, és közben rengeteg nagyszerű beszólás van. Tehát...
Nyilván ez a Woodhouse univerzum, ami egy ilyen tök állandó dolog, és hogyha egyet olvastál, akkor tényleg bármelyikhez utána tudod, hogy akkor így mire számíts, és milyen típusú humorra számíts. Nagyon jók a magyar fordításai is, ami ugye ez egy nagyon nehéz műfaj. Tehát az, hogy egy ennyire ugye az angol humort jól átültetni magyarra, úgyhogy ezek ne legyenek mondjuk nagyon idegenek így a nem tudom, magyarul olvasva, ez egy nehéz dolog, és tényleg klasszul sikerült minden fordítással, de hát eredetben még klasszabb.
Igen.
Úgyhogy nekem van egy hatalmas, egy nagyon vastag, hát nem tudom, hogy ez nem az összes PJ Woodhouse, hanem ami Blendingsben játszódó. Azt szerintem még a Redbus ugye használt könyvesbolt, ami a Semmelweis utcában volt, igen, ott vettem, Potomáron egyébként.
Tehát ott minden Potomáron lehet megvenni.
Igen, ez egy aranybánya volt, amúgy tényleg. És de tényleg nagyon olcsón vettem, és igen, az összes Blendings, ugye egy ilyen vidéki kastély, és ott eléggé gyakran szokott a Bertie Wooster és a Jeeves is nyilván ebből adódóan tanyázni, meg hát ott maga a Blendingsi kastély ura is. Nagyon, nagyon, minden karakter zseniális, tehát tényleg Woodhouse annyira értette ezt a műfajt, hogy nem, és az az érdekes, hogy nem lett több követő, tehát olyan szempontból ezért elég egyedülálló, hogy ugyanezt a stílust azért nem tudod mástól nagyon megkapni. Tehát tényleg, hogyha úgy szeretnél még hasonló hangulatú, ugye ezt a tipikus, ugye két világháború közötti angol felső osztály, tehát az ilyen, meg a hozzájuk csapódó, ilyen, tehát nyilván a személyzet is, meg az egyéb ilyen...
És hogy legyen vicces is.
Igen, tehát hogy legyen vicces is, tehát legyen benne azért teljesen karikírozva az egész társadalom, de ugyanakkor meg empátiával, és nem ilyen nagyon elítélő és mondjuk ilyen lehúzó hangulatban, tehát ne az a fajta ilyen társadalom kritika legyen az egészből, hanem tényleg legyen benne egy ilyen szeretet a karakterek iránt, vagy szeretet. Tehát ezek a karakterek nagyon szerethetőek. Ja, és nagyon vicces még, amikor Amerikába, ugye nagyon sokszor utaznak Amerikába, és az is nagyon poén például, hogy ez a amit azért a picit néha látunk a Downton Abbey-ben, hogy hogyan viszonyultak ők az amerikaiakhoz. Na, az például Woodhouse sztoriaiban abszolút előjön, amikor én amerikai utazásokról van szó, vagy amerikaiakról, akik ide jönnek. Te szerintem mondtál nekem egyet.
Igen, a Milne, aki ugye a Micimackót írta, neki van a Micsoda négy nap című regénye, ami igazából Micsoda négy nap, ez is így vidéken játszódik, van benne egy kis nyomozás is, és közben nagyon vicces, tehát benne van ez a Milnei humor. Most már így nem emlékszem, de nem, szerintem ezt nem a Karintiék fordították, de azért, annak idején azért is jutott eszembe, mert a Woodhouse kiadójának a sorozatában,
aha, ugye ezek a Cicerónak.
Igen, aha. A Cicerónán ugyanott jelent meg, és ugyan hasonló illusztrációkkal is. És lehet, hogy én annak idején például véletlenül azt hittem, hogy Woodhouse, mert ugyanúgy nézett ki, és azért olvastam el, de kiderült, hogy nem, és Milne, és én próbáltam keresni, hogy akkor
tudom,
még ilyen...
Jó marketing, igen. Ezt ugyanazzal a stílusú borítóval, igen. Kiadással eladni, és...
Igen.
De
mert ugye ezek a vidám könyvek voltak a Cicerónak, ugye, ami a Woodhouse, a Milne, illetve a Darrell könyvek is megjelentek. Úgyhogy, és utána kerestem, és a Milne nem írt több ilyet, tehát, hogy... Neki is ilyen egyszerű.
Én egyáltalán nem hallottam róla.
Kirándulás
teljesen,
volt erre.
Teljesen meglepődtem ezen, hogy neki volt egy ilyen műfajú, meghangulatú sztoria.
Igen. Biztos, hogy volt, aki olyanok, ilyen Woodhouse epigonok, csak mivel epigonok maradtak, ezért aztán nem kerültek be így a köztudatban, meg hát nem lettek lefordítva.
Igen, magyarul én nem tudnék most még egyet mondani, aki tényleg ugyanezt a milliót, meg hangvételt, azt így hozza. Yeah. De ha már Darrell, akkor...
Igen, akkor már az utazós könyveknél, ugye a Darrellnek a Korfu trilógiával kezdődő sorozata ugye arról, hogy milyen volt gyermekkorában és ifjúkorában ott élni a családjával Korfun, az is pont ilyen felvidító ezekben a szürke hétköznapokban, egyrészt ugye a helyszín miatt is, másrészt ugye Darrell stílusa miatt is, meg hát a történetek miatt is, amik ugye a családdal megesnek, meg hát az állatokkal, mert az egyik ilyen legviccesebb, hogy hogyan viszonyul a család a kis természettudósnak.
Meg a testvérek, hogy viszonyulnak.
Igen, egymáshoz, az anyjukhoz és az állatokhoz.
Igen.
Azért is jó, mert igazából Darrell tényleg már fiatalkortól, tehát ilyen gyerekkortól lehet olvasni, mert nincsen benne semmi.
Semmi korhatáros.
Korhatáros pont, nem, pontosan. Igen. És akkor ugye elolvassa 8-10 éves, 8 nem, de mondjuk a 10-12 éves, és akkor mehetünk nyáron Korfura. És télen meg fel lehet ezzel töltödni napfényárod a könyvlapokból.
És ott a sorozat is nagyon jól sikerült.
Igen.
Ugye van egy viszonylag friss, ugye néhány évvel ezelőtti, azt mondtam, most is elérhető valamelyik ilyen
Darrellék
stream oldalon, és nem tudom, az HBO-n. Ez az érdekes ebben, hogy így ez olyan típusú utazós könyv, ami azzal együtt, hogy már nem tudom, 70 éve írta, vagy nem is tudom mikor, körülbelül akkor, szerintem az 50-es években jelenhetett meg. Ugyanolyan friss maradt a mai napig, és ez szerintem egyébként nagyon nehéz, főleg ennél a műfajnál, ugye, amikor azért már egészen más kép, más érzés elutazni egy teljesen másik országba, és más élményeket jelent, meg az egész beilleszkedés, meg ez a fajta kultúrsok, az azért teljesen más volt, ugye abban az időben, már lassan 100 éve, mert ugye nagyon régen költöztek Darrellék Korfura Angliából, teljesen megértem, hogy miért. Ja.